megnézzük azt, hogy a boomer generáció milyen toxikus tippeket ad a fiataloknak.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Tudom, hogy ez a headline már kicsit provokál, de szükséges így, nagyon sok benyomást, amit kapok, visszajelzést, ötletet, gondolatot, amiről beszélek fiatalokkal, ezeket már kicsit így összeszedtem. De mielőtt ezt elkezdjük, azelőtt megnézzük, hogy a nap, a nagy beszélgetés után, nagy beszéd után mi történt. A nagy parti után felébredtek a piacok. Az első, ami szokatlan volt, és ilyent nagyon ritkán látunk, hogy a központi banknak a sajtókonferenciája után, Jay Powell-nek a beszéde után ugrottak a piacok olyan dimenzióba felfele, amit hát azt lehet mondani, hogy eddig nem láttunk. Tehát olyan körülbelül 2%-kal emelkedtek a fő indexek, 800 milliárd dollár tőzsdei kapitalizáció érték lett kvázi gyártva papíron a sajtókonferencia után. Ezt tényleg ritkán láttunk, de ez az idén megismétlődött, mert hasonló volt március 16-a után is, az előtérbe annyi negatív hírbe volt árazva a piacokba, hogy a sajtókonferencia után elindult a piac felfele. De hát ez nem is tartott sokáig, a tegnap az előtti nap eredményeit újra fel is zabálta a piac, és ezzel azt jelzi, hogy nem hiszi a piac azt, amit Jay Powell mond. És mit is mondott? Hát azt mondta, hogy a következő alkalommal nem lesz 0,75%-os kamat emelés, hanem csak 0,5. A piac magába abból indult ki, hogy 0,75 lesz, ezért ez a kijelentése pozitív volt. Plusz a második kijelentése Jay Powell-nek az volt, hogy az úgynevezett financial condition, tehát a pénzügyi körülményeket figyeli a Fed, és ügyel erre, és egy páran erre azt mondták, hogy oké, a Fed figyeli a tőzsdét, mivel neki fontos a nagy index, mivel a nagy nyugdíjpénztárak oda befektetnek, ezért nem fog olyan lépéseket tenni, ami kárt okoz a tőzsdéknek, a piacnak, és visszafogott lesz. De a tegnapi nap a piac ezt nem hitte el, habár a tények persze, hogy egy egészen más képet mutatnak. Ezt néztük egy pár nappal ezelőtt is, hogy a kötvény, főleg a kötvénypiac annyira ki van száradva, és a negatív hozam, a negatív reálhozam nagyon alacsony tovább is, hogy a Fed jelen kell maradjon a piacokba, tehát nem tud annyira radikálisan visszavonulni. Tehát ha vissza is szeretne vonulni, és normálisabb szintekre kerülni, akkor is nem nagy radikális lépésekkel. Tehát ez a játék fog tovább menni, hogy hallám, ki fog nyerni. A mai témát így a boomer kérdéssel azért vettem kézbe, mert ugye nagyon sok családnál, akinél már részben a harmadik generációval is elkezdünk dolgozni, lehet látni, hogy a különböző generációk egymásnak milyen tippeket adnak, és nagyon sok fiatallal is beszélgetek, akik kérdezik, hogy mi a véleményem erről, arról a tippről, amit kaptak az idősebbektől, és ezért érdemes, hogy ezt ma megnézzük. Persze, hogy nem arra az 5-10% boomerre gondolok, akik már tovább vannak, képzettebbek, podcastokat hallgatnak, itt vannak, évek óta megyünk közösen, nem ezekről beszélek, hanem azok, akik kim vannak a világban még, és egyáltalán nem foglalkoznak sok témával. És azért kell azt is mondjam, hogy nagyon sok tanácsadó a boomer generációból jön, és pont azért küzdenek azzal is, hogy a fiatalokat elérjék, mert a saját mindset, a saját gondolkozásuk is olyan szemszögből van felépítve, és sokszor saját magukat is védik, mert korai hibákkal szembenézni, és azt mondani, hogy igen, akkor ez hiba volt, vagy tudom, hogy honnan indultam, ezzel nagyon nehéz szembenézni. De egyszerűen nézzük meg, hogy ez a boomer generáció mi is, ez ugye a lerövidítése a baby boomereknek, ez így a második világháború utáni generációk, 50-60-as éveknek a gyermekei, ők már a háború nyomorát nem érezték, benne voltak, belenőttek egy gazdasági fellendülésbe, és ha akkor esetleg a nagyszülőktől vagy a szülőktől hallották, hogy a háborúnak milyenek voltak a nyomorai, és ez nagyon az életükre is rányomta a bélyeget, két olajkrízisbe voltak benne, két golfi háborút éltek túl, a fekete hétfő, ha valaki ott volt a közelébe, akkor megjelent az életébe, a dotcom lufi kipukkadásába benne voltak, és a saját szüleitől, ugye, akik a háborúnak a nyomarát is érezték, abból megkapták ezt a pecsétet, hogy az anyagi biztonság az nagyon fontos, a fix munkahely ideális esetben közalkalmazott, a fontos, a saját vagyon, és ez általában a saját ingatlant jelentette, és hogy a munka a szorgalom, és ezen keresztül kell, lehet karriert elérni. Ebből az időszakból és ebből a generációból jön az a workaholic kifejezés is nagyon erősen, akik éjjel-nappal állandóan szorgalomból egy főnöknek alárendelten mind a szorgalmas hangyák dolgoztak, feláldozták a családot, az életet, az egészségüket, hogy elérjék a karriert. Tehát nagyon, nagyon erősen ez az identifikáció azzal, hogy mit kell megtenni, meglegyen. És az egészet mindegy, hogy építsük fel, az életstílus az inkább visszafogott, és ilyen megtakarításra volt felépítve, és figyelve mindig az anyagi biztonságot. És hát persze egy olyan időszakban is benne, amikor magas kamatok voltak, csökkenő kamatszintek, ezért plusz árfolyamnyereségek, a kötvények nagy biztonságot szugeráltak évtizedeken keresztül. Tehát ez fontos érteni, hogy honnan jön ez a generáció, és milyen szemszögből vannak tippek így kivetítve, és honnan adják. Az első, ami nagyon gyakran megjelenik, és ezt összehasonlítom azzal, hogy ez olyan lenne, mint hogyha a gyermekeim kiköltöznek, saját háztartást hoznak létre, és akkor az lenne a tippem, hogy ne vegyék meg a mai modern flat screen-t, a televíziót, hanem már a név, hogy televíziót, tehát hanem vegyék meg egy ilyen, vegyék át tőlem azt a nagy tévét ezzel a csővel még benne, amivel én alapítottam az első háztartásomat esetleg a 70-es évekbe, hogy kezdjék kvázi ott, ahol én is, így majd kinövik magukat. Tehát innen is jönnek ugye a termékeknek a tippjei. Az első, hogy állami támogatással kiegészített termékek, azok nagyon jók, vagy azok a legjobbak. És ez egy olyan időből jön, amikor ugye, mivel megvoltak ezek a paraméterek körbe, hogy megvolt a gazdasági fellendülés is, az emberekben a biztonság, hogy nem is kell hosszú időre nyugdíjra gondolkozni, így bizonyos termékeket az államok elkezdtek támogatni európai szinten, különböző országban különböző termékeket, de nagyságrendileg így életbiztosítások, amelyekbe tőkét, tartalékot lehetett felépíteni, nyugdíjbiztosítások, lakástakarékpénztárak, ezek voltak olyan termékkategóriák, amelyek állami támogatással voltak ellátva, és a nap végén, persze, hogy ezt onnan is kell látni, hogy az állam adott ilyen csalikat, mert hanem az emberek nem tettek volna semmit, és nem gondoltak volna hosszabb időre ezeknek a termékeknek. Persze egy olyan nagyon erős hátránya is megvolt, hogy nagyon nagy volt a költség struktúra bennük, és ha ma csak összehasonlítom a fiatalokkal, akkor már azt látom, hogy a fiatalok az iskolába már másképp gondolkoznak erről a kérdésről, hogy akkor nyugdíj, hosszú időre tegyek félre pénzt, mint a boomer generáció, ők még így a reménybe, hogy helyettünk megoldja az állam, és egy picit azért mégis teszek valamit formálisan, hogy kihasználjam az állami támogatást, ők még valamit tettek, de itt a fiatalok egészen más közelítik meg másképp ezt. És őket támogatja pluszba az Európai Unión is, mert az aktuális lerövidítése PPP, tehát a Personal Pension Plan, ez már arra épül fel, hogy egy nagyon transzparens, nagyon slang, nagyon modern, költségstruktúra oldaláról nagyon kedvező termékkonstrukció legyen, sőt olyan, amelyiket egyik országból a másikba tudja magával vinni a fiatal, hogyha elköltözik, munkahelyet vált, lakást vált. Tehát ezek a megoldások. A régi termékeknél, hát egyszerűen összefoglalva azt kell mondjam, hogy katasztrofálisak a termékek több szemszögből a mai modernekkel összehasonlítva, és ezért is neveztem így, hogy toxikus tip. Az egyik, hogy benne vannak tőkegaranciák, ami arra az időre és azokra a környezetekben lehet, hogy jó ötletként volt bevezetve és létrehozva, de a tőkegarancia ma alacsony kamat mellett azt jelenti, hogy nem marad a terméken belül valójában összeg befektetésre, hozamra, és ezért ezek a termékek nagy részt nem tudnak megfelelő hozamokat elérni, plusz egy olyan időszakból jönnek, ahol még az intranszparencia és az elhallgatók költségek normálisak voltak ezekbe a termékekbe, tehát kevés hozam, magas költség, és ebből a kombinációból megvan az első toxikus tipp. A második ilyen tipp az, hogy a részvények és a tőkepiaci befektetés csak gazdagoknak vagy spekulánsoknak felel meg. Oda csak annak érdemes menni olyan pénzzel, amelyik kaszinópénz vagy játékpénz. A boomer generáció gazdasági tőkepiaci képzetlenségből is, mert ez sajnos az iskolában sem volt benne, a tantárgyak nem voltak meg, ezzel nem is foglalkoztak, és ha egyáltalán, akkor néha érintkeztek így a tőkepiaccal akkor, amikor nagy lufik voltak felfele, túl későn a médián keresztül figyeltek fel esetleg, és azután belenyúltak olyan tapasztalatokba, mint például 2000 és 2002 közötti technológiai lufi összeomlása, aztán ott mélyponton esetleg eladtak, frusztráltan kiszálltak, veszteséget realizáltak, és nyalogatták a sebeket addig, hogy aztán 2005-2006-ba újra felfigyeljenek esetleg, és túl későn a Lehman Brothers és az ingatlan lufi kipukadása előtt megint egy tapasztalatot szerezzenek. Emellett pedig a 70-80-90-es években a kamatok egészen más szinten voltak. Azt is látjuk ugye a statisztikákból, hogy 2014-ig alapjában azt lehet mondani, hogy Európában nem ismertünk negatív reál hozamot. Hogyha megnézzük az eurozónába főleg a hozamokat, a reál hozamokat, akkor azt látjuk, hogy így a 70-es évek elején negatívba csúszott a reál hozam rövid időre, amikor megvoltak az olajkrízisek, majd a 90-es évek eleje fele még egyszer negatív irányba fordult, de alapjában inkább pozitív reálhozammal gondolkoztunk, és így aktuálisan 2014 óta szinte tartósan negatív reálhozamba vagyunk, tehát egészen másképp vannak a paraméterek. És a boomer generáció, ha a tőkepiacon tapasztalatot szerzett, és most veszem például az osztrák vagy a német piacot, a 90-es évek végén a technológiai lufi hype-ba voltak olyan ilyen tömegnek eladott részvények nagy portfólió nélkül, mint a Deutsche Telekom például, amelyik meg ma még mindig mínusz 80%-nál van, ahhoz képest, ahol az árfolyamok voltak 99-ben. Tehát ebből a szempontból ez abszolút érthető, de azt is érdemes megnézni, hogy az a megoldás, amit megvásároltak, az valójában nem egy szofisztikált, komoly és megfelelő portfólió összeállítása. A harmadik toxikus tipp, hogy minden esetre az első cél az legyen, hogy a saját ingatlan. Ez a legjobb. Ennél jobb nincs. Az a kijelentés is, hogyha valaki lakást bérel, akkor az egyből azt jelenti, hogy pénzt dob ki az ablakon. Ebbe is látjuk azt, hogy változnak szerencsére a modellek, a paraméterek, a lehetőségek, és mindegy, hogy ezt mennyire forgatjuk, az, hogy az a saját ingatlan minden esetre mindig a legjobb? Ez egy annyira komplex kérdés kezd ma már lenni, és részletekbe érdemes megnézni, és akár kalkulálni, hogy valójában a vétel, és ott egy leblokálás hitelen keresztül, évtizeden keresztül egy ingatlanba a legérdemesebb, vagy akár emellett lehetne bérlés is. Mert ugye, hogyha valaki ma lakást bérel, akkor ez azt jelenti, hogy emellett be is tud fektetni a tőkepiacon. Mert akkor nem kell mindent, amit megkeresett, abba a hitelbe, a legtöbben ma még mindig nem cashből vásárolnak egy lakást, készpénzből, hanem hitelt kell felvegyenek, és emögött persze, hogy megjelenik a kamat, és megjelenik a sokkal nagyobb összeg, ami bele kell legyen kalkulálva. És hogyha valaki bérletbe megy, a bérleti lakásba, akkor azt jelenti, hogy az a plusz költség, ami a hitelre kellene, ezt be tudja fektetni. Ez persze, hogy hozzáállás kérdése is, hogy, és az anyagi lehetőségek, hogy ezt megengedjék, de akinek az anyagi lehetősége nincs meg, hogy a lakásbérleti díjat kifizesse, és emellett befektessen, annak nagy valószínűséggel arra sincs meg az anyagi háttere, hogy egy hitelt megfinanszírozzon. És ha jönnek a szülők, és azt mondják, jó, támogatjuk, a befektetésnél ugyanúgy tudják támogatni. De hát itt több paraméter van, amit érdemes megnézni, és egy általános válasz, főleg ebbe a kérdésbe aktuálisan szerintem nincs. Az ingatlan áraknak a fejlődése befolyásolja ezt a kérdést. A munkahelyeknek a rugalmassága, hogy mennyire szükséges ez, a hiteleknek a kamatja, hogy milyen irányba fejlődik ez tovább, a bérek alakulása, a tőkepiaci fejlődések, és azt sem szabad elfelejteni, hogy egy saját ingatlanba beleinvestálni mindent, a portfólió elv szerint ez egy plusz csomó kockázatot jelent egy ügyfélnek, egy fiatal családnak, és ez azt jelenti, hogy erre rátesznek akkor mindent. Van Európában olyan régió, nagyon sok, ahol az elmúlt 10-15 év alatt az ingatlanok ára nem duplázódott meg, nem háromszorosodott meg, nem ment felfele, hanem akár negatív. Tehát ezt ideálisan persze fontos megnézni, hogy néz ki a családi helyzet, és hát egyet ezt tapasztalatból látom sok család esetében, hogy az elválás az ma sajnos nem egy olyan téma, ami néha itt-ott megtörténik, hanem statisztikailag elég gyakran egy túl mereven felépített finanszírozásba, hitelbe, egy ingatlan körül belemenni, ez egy plusz problémát tud okozni egy olyan esetben, amikor például egy család bármilyen okok miatt szétválik és elmennek. Ezeket azután szétszedni nagyon-nagyon nehéz. És az a sztori, hogyha valamikor ki van finanszírozva egy ház, és ez megéri ebbe investálni, mert akkor kvázi ingyen tudsz lakni, ez is egy mese, mert hát egy 20-30 éves ingatlanba felújítani kell, investálni kell, és arra újra cashflow kell. Ha a gyermekek kitöltöznek, túl nagy a lakás, akkor az a kérdés, hogy azzal mi történik, és még egyet nem szabad elfelejteni. Azt mondanám, hogy 10 családból 9 és félnél a gyermekeknek nem álom az, hogy a családi ingatlant automatikusan átvenni, és azután ott tovább ezt használni. Sok szülő, a boomer generáció ebbe beleteszi a lelkét, beletette a lelkét, hogy akkor megvásárolni a gyermeknek azt az ingatlan, azt a lakást, ami az ő szemszögéből jó lenne, de hogyha out of record, felvétel nélkül csak a következő generációval beszélgetünk, akkor néha azt mondják, hogy okay, kedvesek, megtiszteljük, hogy ezt megtették, küzdöttek, nem kellett volna. Ha szabadon dönthetnénk, akkor másképp döntenék. Szó. Nézzük meg, hogy ma még belefér egy, lehet, hogy egyet elkezdek, de ma inkább, mert legalább ilyen 10 pontot kikerestem, és most észreveszem, hogy ezt még folytatni fogom hétfőn, a hétfői podcastba, hogy mik ezek a tippek, amik jó indulatból jönnek, de ha ma megnézzük, hogy milyen paraméterekkel indulhat el a fiatal generáció, akkor érdemes távolról kezelni ezeket a tippeket, és az érdekkonfliktusokat is, ami benne van nagyon sok termékbe, ezt is kezelni, és azért is kezdtem azzal, hogy több tanácsadó is ma, a boomer generáció, mert nekik is a mindset, a gondolkozás, változtatások elég nehéz. És azt mondanám, hogy 1-2%-a is ismerek olyan tanácsadót, aki tudja ezeket az érdekkonfliktusokat kezelni, és tanult a múltból, azok nagyon jók, de 99%-a nem tudja ezt kezelni. És még mindig olyan témákkal jelennek meg az ügyfeleknél, ami sok esetben nem időszerű. És főleg ez a legerősebb feszültséget a fiatal generációnál mutatja fel, mert ők már mosolyogva szerencsére más szemszögből figyelik ezeket a forró tippeket. Ezzel majd a jövő elején hétfőn fogjuk még a következő 5-6 pontot ebből a toxikus listából megbeszélni. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes hétvéget, jó pihenést és visszahallásra a hétfő reggeli PFS Kávézatsz podcast alkalmával.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!